meg is az élet, mindörökkön örökké. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Fontos változás a TB járulékban 2025-től. Nem árt figyelni azoknak, akik maguk után fizetik az egészségügyi járulékot. A Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján olvasható, hogy 2025. január 1-től változik az egészségügyi szolgáltatási járulék. Januártól napi 390, illetve havi 11.800 forint lesz az összege, ami napi szinten 10, havi szinten 500 forintos emelkedést jelent. Az egészségügyi szolgáltatási járulékot azoknak kell megfizetniük, akik nem biztosítottak, azaz nincs munkaviszonyuk, nem egyéni vagy társas vállalkozók, nem biztosított őstermelők, nem kapnak álláskeresési támogatást, és más módon sem jogosultak az egészségügyi ellátások igénybevételére. Eredményes évet zárt a magyar agrárium, amiért köszönettel tartoznak a termelőknek, közölte az agrárminiszter. Nagy István kifejtette, kihívásokkal teli évet zárt az ágazat, a gazdálkodók azonban kitartásról, szorgalomról és egységről tettek egész évben tanúbizonyságot. A kormány előleg fizetéssel és a kisgazdaságok kiemelt támogatásával jelentős erőfeszítéseket tett a termelők likviditásának megőrzéséért. A tárca elkötelezett a gazdák érdekeinek képviselete és támogatásaik megőrzése mellett, ezért a mezőgazdaság és az erdészet versenyképességét, termelékenységét segítő pályázatokból 30 kiírás jelent meg 2024-ben. Januártól átlagosan 21,2%-kal tovább nő a tanárok és az óvónők bére. 2025-ben az átlagos tanárbér 844.000 forint lesz, közölte a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta, további jó hír, hogy az év végén az állami iskolákban 187.500 forintos átlagos céljuttatást kapnak a tanárok. Ennek egy része fix 75.000 forint, a többi része pedig teljesítményarányos. Még több pénz jut a munkavállalóknak 2025-ben. Január 1-től a minimálbér 9%-kal, a garantált bérminimum pedig 7%-kal növekszik, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Palóc André kiemelte, a minimálbér összege 2025-ben 290.000 forint lesz, a garantált bérminimumé pedig 348.000 forint. A bérmegállapodás biztosítja, hogy nem csak jövőre, hanem 2026-ban és 2027-ben is növekszik majd a munkavállalók bére. 2026-ban 13, 2027-ben pedig 14%-os lesz a béremelés üteme. Hazánk legnagyobb jótékonysági kampánya a Jónak lenni jó idén rekord összeget, több mint 519 millió forintot gyűjtött össze. A közmédia által 13. alkalommal megszervezett gyűjtés megmutatta az emberi nagylelkűséget. Az idei év kedvezményezettje a Baptista Szeretett Szolgálat által működtetett Tábita Gyermekhospiszház, melynek új intézménye most már biztosan felépül, garantálva a gyógyíthatatlan beteg gyermekek és családjaik számára a megfelelő ellátást és támogatást. Csütörtökön a Mátra Szent Istváni síparkban az országban elsőként megkezdődött a 2024-25-ös síszezon. A szervezők tájékoztatása szerint a síliftek 9 óra 30 perckor indulnak el, köztük a hazai hegyek egyetlen új építésű négyüléses felvonója. A tervek szerint a folytatásban a téli szünet minden napján várják majd a síelőket és a snowboardosokat Mátra Szent Istvánban. Az időjárás függvényében villanyfényes esti síelésre is lesz lehetőség. A síbérletek nem drágulnak, az árakat a két évvel ezelőtti szinten befagyasztották. Híreink végén az időjárásról. A Dunántúlon és a Dunától keletre derült, napos, száraz idő várható. Ugyanakkor az ország keleti harmadán tartósan borult párás idő valószínű szitálással. Gyenge lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan borult ködös részeken fagypont körül, a napos tájakon 5 és 9 fok között alakul.
Reklám. A Székesegyház szomszédságában várja vendégeit a Bazilika Látogatóközpont. Olasz kávé különlegességek, sütemények, frissítők, forralt bor, Stümer szaloncukrok és csokoládék széles választéka, az egri érsek borai, ajándékok és emléktárgyak. A látogatóközpontból indulnak a tárlatvezetések a Bazilikába, az Altemplomba és az Északi Toronyba. A Bazilika Látogatóközpont minden nap 8.30-tól 17.30-ig várja kedves vendégeit. Fotónaptár és fotókönyvkészítés. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Mai műsorunkban a karácsonyhoz kapcsolódó gasztronómiai szokásokról, ételekről lesz szó, és az adás végén még néhány ajándékozási ötlettel is szolgálunk. Érdemes lesz velünk tartani. A most következő riportban Barancó Attila séfet az ünnepi gasztronómiai szokásokról és néhány jellegzetes karácsonyi ételről kérdezem.
Milyen étkezési szokások is társulnak, kapcsolódnak ehhez a szép ünnephez?
Én úgy gondolom, hogy ma is a karácsony étkezési szokásainak meghatározója azért a hagyomány. Katolikus, keresztény ország lévén nagyon sok vidéken tartják a böjtöt karácsony vigiliáján, tehát ekkor inkább böjtös ételeket fogyasztanak. Legtöbb helyen, vagy sok helyen az éjféli miséről hazamenet tulajdonképpen akkor kezdenek el valami húst tenni, ugyanúgy, mint ugye húsvétkor. És igazából a nagy lakomák napja az nagy karácsony napja. A délelőtti miséről hazamenvén akkor bőségesen megterített asztallal várja a gazdasszony vagy háziasszony a családot, a vendégeket, és ekkor már nagyon sokféle étel előkerül. De térjünk vissza talán a 24-ére karácsony vigíliájára. Ugye meghatározó étel egyik böjtös étel a hal. Erről sokat lehetne beszélni, ugye a hal, mint a kereszténységben is egy szimbólum, és mivel ez böjtös ételnek számít, így nagyon sok helyen ilyenkor halászlevet főznek, rántott halat készítenek, mondjuk burgonya salátával. Nem ismeretlen, mondjuk főleg olyan vidékeken, ahol bővelkednek halban, tehát a Duna, a Tisza vidékén zöldséges halleveseket készítenek ilyenkor. Hozzá kell tenni, hogy délen ilyenkor a legjobb ízű a hal. Azt mondják egyes nagy halászléfőző bajnokok, hogy igazából az R betűs hónapokban ízletesek csak a halak, de hát így decemberben is kiváló lehet. És meg kell említenünk még ilyen böjtös levesként a szűzbablevest, vagy böjti bablevest, ami szárazbabból zöldségekkel készül, mindenféle rántás, habarás nélkül, vagy a savanyú gombalevest, amit kizárólag szárított gombából készítenek. Hagyományos böjtös étel még a mákos guba, amit manapság már kicsit elferdítve készítenek, mert kifliből, forrázott tejjel készítik és ráfogják, hogy guba. Igazából a gubát karácsony előtt megsütik, elkészítik, tehát keltésztát készítenek, fölvágják, picit ilyen gömb alakúra formázzák, megsodorják, és karácsonykor forrázzák, tehát nem tejjel, hanem vízzel, és mézes mákszirupppal keverve adják az asztalra. Hát talán ennyit a böjtös ételekről, és akkor hát nagy karácsony napja az, amikor igazából a nemes sültek, vadak, halak, ilyenkor is lehet azért halat enni, kerülnek az asztalra. Megemlíteném, hogy karácsony reggelén mondjuk az egyik legjobb étek az a kocsonya, ugye? Ennek is hagyománya van, télen karácsony tájékán hullik el a legtöbb disznó, ilyenkor nagy disznótorokat tartanak, és hát kihasználván az ünnepet ilyenkor bőségesebben főznek sertés ételeket, és hát így magát a kocsonyát is merném ajánlani, mondjuk a vigília esti hal nem üli meg az ember gyomrát nagyon, és akkor szentmise előtt betartva természetesen a kötelező böjtöt, a szentségi böjtöt az áldozás előtt, de mondjuk hajnalba kelvén el lehet fogyasztani egy nagyon jó malackocsonyát, rumos teával, forralt borral, ez igazán méltó ünnepi reggeli. Karácsonykor ugye mostanában nagy divatja van, ami ugye nyugatról jött be a gesztenyével töltött pulykának. Ami pulyka, azért az tegyük hozzá egy tetemes méretű madár, és nagyobb családoknak ajánlanám csak, hogy egy egész pulykával birkózzanak. Hosszú a sütési ideje, kicsit bonyolult elkészíteni, bár az ünnepre való tekintettel mindenképpen megéri egyszer kipróbálni, de természetesen ezt el lehet készíteni akár csirkével is, ami egy lényegesen kisebb és egyszerűbb az elkészítése. De megemlíteném még ilyen nemes madarak közül a libát. Karácsonykor szokás még, hogy aszalt gyümölcsökkel töltenek egy egész pecsenye libát, és így sütik meg. Aztán a vadaknak is ekkor van szezonja, télen igazából, és ilyenkor remek őssülteket, szarvassülteket, vagy vaddisznóból készült ételeket lehet az asztalra tenni. És hát a halak közül is megemlíteném még mondjuk a harcsapaprikást, ami akár egy ünnepi étek is lehet, egy jó kapros túrós csuszával, vagy egy töltött pontyot, ami mondjuk a szerényebb háztartások is megengedhetnek maguknak, de nem egy hagyományos, szokásos elkészítési mód, hanem ez egy igazán ünnepi étel, ugye egy egész pontyot megtöltve, megsütve az asztalra adni. És hát vannak más nemes halaink, ilyen a süllő, amit akár lehet rántani, és amit már említettem, burgonya salátával tálalni, de nagyon finom párolva, mondjuk sült almával, vagy a pisztráng, ami véleményem szerint legjobb párolva, és semmiképpen se süssük, bár úgyis nagyon finom, de ez az én kizárólagos véleményem, hogy pici fehérborba, száraz fehérborba, mondjuk rizlingbe megpárolva, némi burgonya pürével nagyon ünnepi eledel tud lenni.
Kedves hallgatóink, megszokhatták azt, hogy gasztronómiai magazinműsorunkban mindig kínálunk recepteket is. Oly sok ételt megemlítettünk már az elmúlt percekben. Javaslom, néhányat azért emeljünk ki közülük, és osszuk meg a kedves hallgatókkal, hogy hogyan is készítsék el ezeket a finomságokat.
Kezdjük talán a hallevessel. Ugye a halászlét nem említeném, mert a halászlére ahányház annyi szokás, mindenkinek van saját receptje, de talán a zöldséges halleves nem annyira ismert étel, és mindenképpen érdemes kipróbálni egyszer, egy ünnepi alkalommal. Ehhez is ugyanúgy, mint a halászléhez, vegyünk többféle halat. Pontyot, süllőt, ha tehetjük, akkor harcsát, kecsegét, ezt mindenképpen próbáljuk beszerezni, mert a kecsegének nagyon jó ízű húsa van, kicsit szívósabb, erősebb, mint más halaké, és tulajdonképpen a kecsegéből tisztán szoktak húslevest is készíteni, tehát ebben a hallevesben mindenképpen próbáljunk megszerezni. Megtisztítjuk a halakat, a fejből, uszonyokból, leeső részekből, hagymával, fokhagymával főzünk egy alaplevet. Ez semmi különös, a csontot éppen, hogy ellepje a víz, megsózzuk, belevágunk 2-3 fej vöröshagymát, néhány gereszt fokhagymát, és mintegy óra hosszáig főzzük, majd leszűrjük, és akkor ebben a lébe beleteszünk tisztított gyökérzöldségeket, sárgarépát, petrezselyem gyökeret, zeller gyökeret, pasztinákot, egy csomó kötözött petrezselyem zöldet. Mennyiségeket nem mondanék, ez igazából ízlés szerint kinek mekkora családja van, vagy milyen mennyiséget akar főzni. És a zöldségeket mintegy 3-4 óráig főzzük, majd ekkor beleengedjük a halszeleteket, és ezzel a hal puhulásáig, tehát 10-15 percig még együtt főzzük, és amint megpuhultak a halak, utána ízesítjük. Lehet egy pici fehérborral savanyítani, aki úgy szereti, néhány szem babérlevelet is lehet beletenni, de ezek akár el is maradhatnak, és friss, puha kenyérrel, vagy egy karácsonyi kaláccsal azt arra adhatjuk. És akkor mondanék még egy halételt is, az említett töltött pontyot. Vegyünk egy nagyobb pontyot, tisztítsuk meg, belezzük ki. Tehát itt nagyobb pontra gondolok, tehát legyen kiló fölötti, de a legjobb egy olyan 2-2,5 kilós hal, ami elfér kényelmesen egy nagyobb tepsibe. A halat írdaljuk be, sózzuk, borsozzuk, és készítsük el a tölteléket, ami áll póréhagymából, gombából és a hal belsőségeiből, valamint tejben áztatott zsemléből. Tehát megáztatjuk a zsemlét tejben, a hal ikrát, a hal tejet, azt kevés fehérborba pároljuk át, pillanatok alatt megvan, és vagdaljuk nagyobb darabokra. A póréhagymán a friss gombát dinszteljük le, pici vajon, majd az egészet keverjük össze, ízesítsük sóval, borssal, és töltsük a hal belsejébe, amit előzőleg természetesen besóztunk. A halat öntözzük meg valamilyen zsíradékkel, tetszés szerint vajjal, olajjal, libazsírral vagy sertészsírral. Egy nagyon-nagyon kevés fehérbort öntsünk alá, néhány babérlevelet tegyünk mellé, lehet néhány szem egész borsot tenni, és toljuk a sütőbe. Körülbelül egy olyan 3/4 óra, 1 óra alatt készre sül, illetve párolódik. Ne fedjük le semmiképpen, ne is fordítsuk meg. Legjobb, ha így tepsivel tesszük az asztalra, és a halhúst lefejtve, hozzájutva a töltelékhez mindenki ízlés szerint vehet belőle. Ennek a körete mondjuk legyen petrezselymes burgonya. Igazából a hal köretet se nagyon bír, tulajdonképpen maga a töltelék az lehet a körete a halnak.
A folytatásban következzen egy karácsonyi édesség receptje.
Megemlítenék egy nagyon egyszerű süteményt, ugye már a gesztenyénél lévén a gesztenyés kiflit, aminek az elkészítése az elég egyszerű, tehát bárki elkészítheti könnyedén. Ennek elmondanám, hogy a süteményeknél lényeges a pontos hozzávalók, tehát 48 deka liszt, 28 deka vaj vagy margarin, 8 deka cukor, 1 egész tojás, 1,5 deka élesztő, 2 kanál tejföl, pici só, és 50 deka kész gesztenyepüré. A lisztet a vajjal elmorzsoljuk egy kevés langyos tejben megáztatott élesztővel, cukorral, tejföllel, rétes tészta keménységűre gyúrjuk, és egy kissé pihentetjük. Ezután vékonyra nyújtjuk, kockára vágjuk, és egy kevés rummal, cukorral, vaníliával ízesített gesztenyepürével megtöltjük. Kifli alakra formáljuk, tepsibe rakjuk, felvert tojással megkenjük, 20-30 percig pihentetjük, kelesztjük, és mérsékelten meleg sütőben szép pirosra sütjük. Ha megsült, meghintjük vaníliás porcukorral. Ez egy nagyon hálás sütemény, jó pár napig eláll, friss marad.
Elhangzott riportunkban Barancó Attila séffel beszélgettem.
Napok óta nem alszom jól, egyre azon izgulok. Mit rejtenek oda bent a karácsonyi csomagok? De előbb még jön a mama, papa meg a vacsora, csak azután száll le közénk csengő szóval a csoda. És megnézem, mi bújt meg a fa alatt. Megnyugodnék, viszont úgy a meglepetés elmarad. Évek óta apukaként egyre azon izgulok. Jót rejtenek vajon majd a karácsonyi csomagok. szóval a csoda. Ez örökké így marad.
Műsorunk folytatásában Farkas Ferencné gyakorló háziasszonyt hallják.
Igaz, hogy a ünnep előtti az böjtös időszak, de a első másodnapján aztán minden családban szoktak húst tenni az asztalra. Nálunk általában kacsacombok vagy kacsamell szokott készülni, fokhagymáson és fehérborral párolva. Itt előnyben van a sütőzacskó, amit mindenkinek nagyon tudok ajánlani. Fontos a sütőzacskónál, hogy a befűszerezett húst már végleges arányaiba tesszük bele, mert azt nem lehet kibontogatni. Kinyomjuk a sütőzacskóból a levegőt, beletesszük a húst, és a sütőzacskót lezárjuk, és néhány sütőtűvel megszurkált lyukat teszünk rá, mert gőz fog keletkezni. Utána fél időben az acskót megfordítjuk, és amikor már úgy gondoljuk, hogy nem sokára tálalni akarjuk, akkor középen ketté vágjuk, és a hús teteje nagyon szépen megpirul. Nem csak a kacsacombot, bármilyen egybesült húst. Körülbelül egy kiló húsra egy óra szükséges, tehát ezt így lehet kalkulálni. A húshoz természetesen szükséges valami jóféle saláta. Itt szívesen ismertetnék önökkel egy salátát, aminek az a neve, hogy Klára saláta.
Lehet tudni azt, hogy miért ez a neve?
Igen, egy Klára nevű ismerősömtől kaptam, csak ilyen nagyon egyszerű. Tehát szükséges hozzá párolt lilahagyma, ezt úgy készül, hogy felvágott lilahagymát sós ecetes cukros vízben a roppanósra párolunk. Szükséges hozzá főtt krumpli, amit kihűtve felvagdalunk mokka cukor nagyságúra. Szükséges hozzá főtt bírsalma, ami esetleg befőtt is lehet, és valamilyen jóféle füstölt sajt. Ezeket egyenlő arányban nagyjából összekeverjük, és készítünk hozzá egy tejfölös majonézes mártást, amivel szintén megkeverjük, egy fél órát áll és már tálalhatjuk, és csupa egészséges hozzávalóból van, és elég gyorsan is elkészül. Nálunk az ünnep előestén, azaz a viliáján mézes babájka szokott készülni, ugye ez nagyon sok borsodi családban készül. A babájkának vagy gubának más szóval kelt tészta, kalács tészta az alapja, amit leforrázunk langyos vaníliás tejjel. Megédesítjük mézzel, és megszórjuk mákkal. A hal is nagyon jó karácsonyi étel, a mi kedvencünk a süllő, amit palacsintatésztába szoktunk kirántani, és a palacsintatésztától jó könnyű lesz, és nagyon ízletes. Leves nálunk egyik kedvenc, a Ferenc József levese, amiről azt olvastam, hogy azért volt Ferenc Józsefnek a levese, itt hát történelem tanárok most vagy megcáfolnak, vagy csak mosolyognak rajta, mert Ferenc Józsefnek idős korára kiullottak a fogai, és ezt a levest egyszerűen el tudta fogyasztani. Komolyra fordítva a szót, különféle főtt zöldségek szükségesek hozzá, általában a húsleves alapzöldségei, és esetleg karfiol, vagy néha van esetleg a boltokban ilyenkor is új karalábé, ezeket megfőzzük, és turmixoljuk, és utána elvegyítjük tejszínnel, de azzal már nem forraljuk. Hát eddig teljesen böjtös leves eddig a fázisig. Hát innentől egy kicsit már bűnözünk benne, mert a betétje az pirított pulykasonka szokott lenni, amit cérnemetélszerűen fölvágunk, és egy pillanatig megpirítjuk olajban. És ez úgy néz ki, mint egy sötétbarna cérnemetélt, amit külön tányéron tálalunk hozzá, és mindenki tesz a tányérjára. Van, aki ebbe a levesbe egy pár csepp finom ecetet is tesz, ez ízlés dolga. Az édességek ide még szeretném ajánlani a gyümölcsszalátát, ami szintén előre elkészíthető, és itt a gyerekek is nagyon jól bevonhatók. Természetesen először az idény gyümölcsökkel kezdjük, tehát az alma, banán, mandarin. Ezeket ugye egyforma nagyságúra vágjuk. Mazsalát is tegyünk bele föltétlenül, amit javaslok, hogy gyümölcs tejába áztassunk meg, és akkor a mazsola megdagad, de fölveszi a gyümölcs tejának a nedvességét, és kellemes aromás lesz tőle. És utána ezt esetleg befőttel még megfejelhetjük, ami a befőtt levét felhasználva a gyümölcssalátához. Tehetünk bele ezen kívül vaníliás cukrot, rumaromát, narancshéjat, citromhéjat, és ha felnőtteknek készül, akkor valamilyen édes szesszel is megkoronázhatjuk. Nem feltétlenül kell, de elképzelhető.
A riport folytatásában most következzen néhány ajándékozási ötlet.
Arról szeretnék beszélni, hogy a háziasszony esetleg saját készítésű ajándékkal is kedvezkedhet a vendégeinek. Saját készítésű ajándék például szárított fűszerek egy szép kis üvegben. Ha nincs ilyen kis üvegünk, akkor a gyógyszertárba lehet kapni azokat a kis tartályokat, amelybe krémeket kevernek, és akkor vásárolhatunk egyen edénykéket ezeknek a fűszereknek, és akkor készíthetünk egyedi címkéket rá, és még azt is ráírhatjuk, hogy mikor adtuk, milyen fűszer van benne, és hát ki adta, kinek adta. Így akaratlanul azt sugalljuk, hogy ahányszor kézbe veszi az illető, annyiszor gondol ránk. Természetesen ez akkor teli találat, hogyha az illető szeret főzni, és érdeklik a fűszerek. Készíthetnek az ügyesebb háziasszonyok tésztazsákot, ezt kartonból egy mondjuk 20x20 centis vidám zsákot készítünk, amire egy fehér vászon vinyettát varunk, és mondjuk ráírjuk, hogy kocka. Ha nem tudjuk ráhímezni akár egyszerű öltéssel, és akkor most már vannak ilyen alkoholos filccollak, akkor egyszerűen ráírjuk. Ezt a kis zsákocskát kibéleljük egy fehér másik vászonnal, amiben benne van a kockatészta, szép nagy masnit kötünk rá, és kapott az illető egy saját készítésű gasztroajándékot. Ugyanígy készíthetünk levendulazsákot. A levendulazsák ugye az egy mohírtó, ugye kisebb zsákocskát készítünk. Ha tudunk hímezni, akkor ráírhatjuk, hogy levendula, és feltétlenül lila színnel ráhímezzük, hogy levendula. Ha nem tudunk, akkor természetesen itt is csak ráírjuk kézzel, hogy levendula van benne, és az illető fölakasztja a válfára a szekrénybe, és elűzi a molyokat. Ugyanígy készíthetünk lekvárokat, és amiknek hát van szezonja is, főleg a nyár, de ilyenkor is készíthetünk narancslekvárt, készíthetünk almalekvárt, mert ezeknek mindig van szezonja egész télen, és ez arra is jó, hogyha véletlenül olyan vendégünk vagy családtagunk érkezik, akire nem számítottunk, és nincs hirtelen ajándék, akkor ez a vésztartalékunk is lehet. És amit én narancslekvárt készítettem, az 1 kiló narancsból is itt következik a recept. 1 kiló narancs szükséges hozzá, ami most akciósan kereken 200 forint volt. Szükséges hozzá 2 citrom, 1 kiló befőző cukor, és ha itt megállunk, akkor már semmi más, de még lehet tovább turbózni, és elkészítése is nagyon egyszerű, a narancsot és a citromot jól megmossuk, mert héjastól lesz rá szükségünk. Felvágjuk a citromot és a narancsot is karikára, magokat eltávolítjuk, és annyi vízzel leöntjük, hogy ezt ellepje. Ez körülbelül egy 2 liternyi anyag lesz vízzel együtt. Betesszük a hűtőbe, és egy napig pihentetjük. Másnap ezzel a lével, ami rajta van, ezzel a lével 30 percig kavargatva főzzük. Fogjuk látni, hogy a déli gyümölcsnek teljesen szétfő a húsa, és szinte a héja is szétfő, és nagyon puha lesz, és nagyon kellemes illatú. A 30 perc után tesszük bele a befőző cukrot, azzal már csak 2 percig forraljuk. Ha habos lenne, ott leszedjük, hogy ne kelljen esztétikai okok miatt röstelkednünk, ha az üveg szélén oda tapad a hab. és innentől már beleöntögethetjük a kis üvegekbe, mivel ez igazi kuriózum, ez célszerű kis 3 decis vagy még kisebb üvegekbe tárolni, és az előbb azt mondtam, hogy ezt lehet tovább turbózni. Én ezt még úgy szoktam, hogy beleteszek egy kis kanál mézes kalács fűszert, mielőtt kiszedem az üvegbe, gyorsan belekavarom, és egy tábla csokoládét, amit a húsklopfolóval összetörök mindenféle szeszélyes darabra, de ezzel már nem kell főzni, ezt csak belekeverjük, és akkor, amikor szedem ki, akkor egy nagyon szép círmos legvár keletkezik, mert az egyik helyen csokoládé elolvad, a másik helyen látni a mézes kalács fűszört, a harmadik oldalon, ha egy picit fordítok az üvegen, akkor éppen a citromhéjat, tehát egy nagyon esztétikus, szép és titokzatos legvárunk lesz. Ezt lekötjük, hát ha van kedvünk, akkor még szép kis sapkácskát is készíthetünk kartonból neki, és nagy örömet okozhatunk másoknak.
És ebből az 1 kiló narancsból milyen mennyiségű lekvár keletkezik?
Igen, ebből az 1 kiló narancsból 1,5 liter lekvár lesz, azaz 5 darab 3 decis üveg, ez akár 5 embernek az ajándéka. Végül is nagyon-nagyon gazdaságos, és a hiedelem ellentétben ez nem volt nagyon macerás, hiszen az egyik nap csak fölvágtam és betettem a ütőbe, a másik nap pedig 30 percig főztem, és utána befejeztem, tehát nagyjából egy bő 1 órai munkával megvan ez az egész, és nagy örömet lehet vele okozni másoknak.
Elhangzott riportunkban Farkas Ferencné gyakorló háziasszonnyal beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk, melyben a karácsonyi gasztronómiai szokásokról, ételekről volt szó, és az adásban még néhány ajándékozási ötlettel is szolgáltunk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Legyen isteni kegyelmekben gazdag, boldog, békés a karácsonyuk. Viszont hallásra!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Szibik Marianna Ágnes nővér, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagja, a kiengesztelődésről beszél.
Az Isten látja a te lényegedet, a te lényedet, azt a szentét, ahol ő benned lakik, és ő benned szüntelenül gyönyörködik. És ezt az ő gyönyörködését nem rontja meg a te bűnöd. A te bűnöd megakadályoz téged, hogy te be tudjad fogadni az Isten szerető, gyönyörködő tekintetét, az igen. De őt nem akadályozza meg. És a kiengesztelődött tekintet az ilyen, hogy látja ezt a másikban. És amikor a másik ember megérzi, hogy te ő benne látod az isteni képmást, az segít neki, hogy oda megérkezzen, ahol az ő Isten képessége van. Mert mi el tudjuk veszteni a kapcsolatot a saját szívünkkel és a saját Isten képességünkkel. De az Isten nem veszti el soha a kapcsolatot. Elmondok nektek egy történetet, ami számomra erről szólt. Hátrányos helyzetű fiatalokkal voltam egy táborban. Trénerek, az egy élményakadémia nevű egyesület, trénerek vezették a tábort. Ez alapvetően nem egy keresztény tábor volt, de én is ott voltam, és akkor nyilván már valamennyire azért ez is megjelenhetett, és minden este volt egy úgynevezett ilyen babozó kör, kiraktunk egy, ilyet csinálhatok egymással is testvér közösségben, kiraktunk egy kübli babot, és akkor mindenki elvehetett 3 szemet, és 3 személyt megajándékozhatott ezzel, és a bab átadása úgy történt, hogy oda guggoltál, térdeltél az illető elé, úgyhogy ő volt egy kicsit följebb, kezébe tetted ezt a babot, és azt mondtad, szemébe néztél, hogy X, én most azért adom neked ezt a babot, mert láttam, hogy amikor a program folyt, és téged felidegesített az a kisgyerek, akkor nem pofont adtál neki, hanem megsimogattad a fejét, és szépen megbeszélted vele, hogy... És amikor láttam az egyik trénert, aki ilyen 2 méter magas srác volt, oda térdelni a különben homoszexuális és borzasztó sok egyéb megtörtséggel rendelkező cigány srác elé, a maga képzettségével, meg mindenével együtt, és átadni a babot, miközben azt mondta nyilván egy szituáción keresztül, hogy te csodálatos ember vagy, és gyönyörű. És akkor azt mondtam, hogy na, ez az, amikor Jézus azt mondja, hogy ti is mossátok meg egymás lábát. Szóval, hogy a kiengesztelődésben azért is érdemes élni, mert akkor lesz tőle kiengesztelődött tekinteted, és fogod látni a másikon az Isten képmását. Kiengesztelődésnek van egy nagyon sajátos területe, az a szüleinkkel való kiengesztelődés. Ugye Szent Ferenc életében látjuk, neki talán ez volt az első legnagyobb próbatétel, bár nyilván csak Isten ismeri az ő szívét, de hogy ki kellett engesztelődni a szüleivel, különben az megmérgezte volna az Istennel való kapcsolatát, ha ez nem így lett volna. Miért van ez így? A szüleinkkel való kapcsolat az a legfrekventáltabb, legeredendőbb kapcsolatunk. Isten dönthetett volna úgy is, hogy minden embert így lepotyogtat ide, egyenként megteremt, és a világ végéig ide lerak a földre, de nem, Isten úgy döntötte, hogy az embert meghívja arra, hogy a teremtés művében részt vegyen, és életet adjon. És ehhez neki adott hatalmat. És ezért a szüleinkkel való kapcsolat az egy nagyon, nagyon erős kapcsolat, amit sem kitörölni magunkból nem tudunk. Viszont, hogyha ez nincs rendben, akkor vagy hozzákötjük magunkat egész életükre a szüleinkhez, és nem tudunk elszakadni, és nem tudunk elköteleződni, vagy pedig az összes, vagy nagyon sok pszichés energiánkat arra fordítsuk, hogy a lelkismeret furdalásunkat elnyomjuk magunkban, ami természetesen ott van, mert esetleg nem törődünk a szüleinkkel. Szóval nagyon fontos, hogy a szüleinkkel való kapcsolatunk az egy ilyen ok is legyen, hogy rendben legyen. És ezért én így ajánlom nektek, hogy szerintem minden keresztény embernek legalább egyszer az életében, de akár többször is, hogy így a szüleinkkel való kapcsolatot így jó végig imádkozni. Mert minden szülő követel hibákat. Ti itt azért sokan szülők vagytok. Ti tudjátok magatokról is, hogy a legnagyobb jó szándékkal is, meg legnagyobb szeretettel is emberek vagyunk, és követünk el hibákat, és akkor néha fogjuk a fejünket, hogy jaj, Istenem, valahogy javítsd már ki, amit én elszúrtam, és akkor ne féljetek, mert Isten ki is javítja, bízunk benne, de hogy minden szülő követel hibákat. Nem tudom, ti milyen szülőktől vagytok, de még olyan helyzetben is, ahol alapvetően nem volt semmi probléma, mert a szülők ott voltak, ahol lenniük kellett, gondoskodtak, szerették a gyerekeiket, csak még ott is vannak hibák, amiket így jó kimondani és elengedni. De aztán van olyan is, amikor én édesapám például alkoholbeteg volt, és hát azért elég sok minden történt ott a családban, ami bántó volt, vagy fájdalmas, vagy feldolgozni való, és én azt gondolom, hogy például az, hogy én tudtam ezért imádkozni, és hogy az én szívemben született kiengesztelődés az apukámmal, azt hiszem, hogy azért hozzájárult ahhoz, hogy ő is mielőtt elköltözött volna, azért le tudta tenni a bűneit, és meg tudott térni, és már úgy tudott Istenhez elmenni. Szóval, hogy a másik pedig ez, hogy titokzatos módon, amikor te kiengesztelődsz, az még arra is hatással van, akinek megbocsátottál. Nem csak magad élvezed a jó gyümölcsöket. Volt egy ima alkalom egyszer, amikor így imában valaki arra kapott felszólítást Jézustól, hogy az édesapjának bocsásson meg, mert az édesapja egy ilyen nagyon kemény ember volt, és egy vállalkozó volt egy nagy vállalkozása, és hát ezt a lányát így nem, hát sose dicsérte meg, vagy így nem nagyon tartotta nagyra, és hát ettől ez a lánya sokat szenvedett. Éppen egy olyan élethelyzetben volt, amikor pályát szeretett volna váltani, nagyon bizonytalan, azt se tudta, hogy csinálja, és ott kapott egy meghívást arra, hogy engesztelődjön ki az édesapjával, és akkor ott ezt ő meg is tette, amennyire meg tudta tenni, és amikor hazament, éjfél volt, mikor hazament erről az ima alkalomról, az apukája szomszédban lakott, megvárta, és azt mondta neki, hogy lányom, én téged nagyra értékellek, és már idős vagyok, és azt gondoltam, hogy szívesen átadnám neked a vállalkozásomat. Soha ilyen mondatot előtte a lányának nem mondott. Soha. Szóval, hogy ez nem csak ránk van jó hatással, hanem azokra is. A kiengesztelődés az hatalom. A megbocsátás hatalom. És ugye az Isten rendjében úgy van, hogy minél nagyobb valaki, annál jobban szolgál. minél közelebb vagy Istenhez, annál nagyobb hatalmad van arra, hogy megbocsássál, akár még nagy fájdalommal vagy nagy nehézséggel járó dolgokat is. Szóval, hogy mindenképpen érdemes a szüleinkkel való kapcsolatunkat így végigimádkozni, fiatalabbaknak is azért, hogy tudjanak utána szabadon elköteleződni és egészséges kapcsolatban maradni a szüleikkel, időseknek is, akár még akkor is, ha már a szülőink az örökké valóságban vannak, mert nem tudjuk, hogy ha ők még a tisztulás állapotában vannak, akkor például egy kiengesztelődéssel nagyon hozzá tudunk járulni ahhoz is, hogy ők minél előbb a mennybe kerülhessenek. Szóval ezt így nagyon érdemes megtenni, ezt mindenkinek így javaslom. És akkor ajánlanék egy imagyakorlatot, ami egyrészt a szüleinkkel való kiengesztelődésre is alkalmas, meg bárkivel való kiengesztelődésre alkalmas, akivel kapcsolatban nehézségeink voltak, vagy akivel való kapcsolatunkat egyszerűen szeretnénk átimádkozni. Házastársunkkal is érdemes ezt megtenni. Mert azért vannak konfliktusok, nehézségek, és az változó, hogy mennyire tudtuk már ezeket elengedni. Az három lépésből áll ez az ima. Az első lépés az, hogy írok kettő levelet, mindegy, hogy milyen sorrendben. De fontos, hogy mind a kettőt megírjam. Az egyik levél arról szól, hogy mit kaptam attól az embertől. Milyen ajándékok, ha a szülőmtől van szó, hát tőle kaptam alapvetően, vagy rajta keresztül az életet. Mi az, amiért hálás vagyok neki? És jó, ha ebben a levélben az érzéseinket is leírjuk, és minél konkrétabb. Nagyon jól esett nekem, amikor te minden nap, amikor hazajöttél a munkából, akkor oda lehetett hozzád futni, és fölemeltél, és megöleltél. És ez mennyire fontos volt nekem, vagy amikor, nem tudom, én középiskolában bizonytalan voltam, hogy hol tanuljak tovább, akkor oda vittál, és mondtad, hogy fiam, lányom, bízom benned, ügyes vagy, megtarts. Szóval, hogy minél mélyebben írd azt is le, hogy ez hogyan érintett akkor téged. És a másik levélben pedig, de ez nyilván egy levél, megszólítással, ezt nem fogod az illetőnek odaadni, legalábbis elég ritka eset, amikor odajuk, lehet olyan is, amikor egyszer csak oda lehet adni, de ezt alapvetően így Istennel együtt, így a magad lelkének a rendbetételére szükséges, de ugyanúgy megszólítással, kedves apa, anya, házastársa, feleségem, gyerekem. És akkor utána leírod a másik levélben, hogy milyen sérelmeket éltél meg abban a kapcsolatban. És itt is fontos, hogy az érzéseidet is nagyon megalázó volt nekem, amikor te így és így viselkedtél ezt, és ezt mondtad, nagyon féltem, amikor te, nem tudom, részegen hazajöttél, és kiabáltál, és nagyon fájt nekem, nem tudom, megütötted az öcsémet, és én még kicsi voltam, és nem tudtam neki segíteni. Szóval, hogy minél részletesebben ezt is leírni. Amikor ez mind a kettő megvan, ja, ezt az imát nem muszáj nyilván egy húzamban végezni, mert ez lépésekből áll, viszont hogyha elkezdted, akkor jó végigcsinálj. A második lépés az, hogy egy imádságos helyzetben tudatosítod, hogy Jézus ott van, jelen van, és megmondod Jézusnak, hogy Jézus, most itt a te jelenlétedben szeretnék valamit mondani a apámnak, anyámnak, akinek a levelet írtam. És akkor így gondolatban oda hívod az illetőt is magad mellé, és akkor Jézus jelenlétében így felolvasod ezt mind a két levelet. Hangosan, úgy, hogy te magad is halld. Ez a második lépés. A harmadik lépés az ilyen összetettebb, hogy odamész a kereszt alá, és tudatosítod, hogy Jézus mit tett érted. Ez különböző módokon történhet. Elolvashatod a János Evangélium 19. fejezetéből a pasió történetét, magad elé tehetsz egy feszületet, és csak nézed, és addig szemléled Jézust, amíg érzed, hogy a lelkedben ez megérkezik, hogy Jézus érted, mindent érted csinált. Azért, hogy neked életed legyen, és bőségben legyen, hogy a bűnei terhét levehesse rólad. És amikor érzed, hogy úgy ez így megérkezett hozzád, akkor szintén így lelkedben hívd oda magad mellé a kereszt alá azt az embert, akivel ki akarsz engesztelődni. Egy ideig ismételgesd Jézusnak azokat a szavait, amiket mondott a kereszten, hogy atyám, bocsáss meg nekünk, mert nem tudják, mit cselekszenek. Erre a szemére nézve mondd ki ezeket a szavakat többször magadban, amíg érzed, hogy ez is így megérkezik, és utána fordulj oda gondolatban ehhez a személyhez, és sorold végig, amire emlékszel a levélből, hogy apa, anya, gyerekem, akárki, én most megbocsátok neked azért, amikor te ezt és ezt tetted, ezt és ezt elmulasztottad. Elengedem minden tartozásodat. Ez fontos kimondani. Elengedem minden tartozásomat. Akarom, hogy élj örökké. És utána, ha ott eszedbe jut valami, amiről azt gondolod, hogy neked kéne bocsánatot kérni, akkor tedd meg. Aztán, ha kell, akkor megteheted élőbe is, de akkor ott helyben az imában is tedd meg. És utána engedd el, és egy áldással figyeld, ahogyan elmegy. Ez is fontos, mert a kiengesztelődetlenség az hozzá köt minket mindig az adott szituációhoz, és a másik emberhez nem vagyunk akkor szabadok. És amikor így imában áldást kívánva engedjük, hogy elmegy, ebben benne van az a gesztus, az a hozzáállás, hogy akkor akarom, hogy ő is élhesse a saját útját, és én is a sajátomat, és szabadok legyünk a szeretetben egymás felé. Ennyi az imagyakorlat. Az fontos, hogy ha elhatározod, hogy egy ilyet megcsinálsz, akkor ne hagyd abba a közepén, hanem csináld végig, és annyi időt szállj rá, amennyire a te lelkednek szüksége van. Van, akinek egy ilyen levelet megírni, az 20 perc, van, akinek 2 óra, mindegy. Szóval amennyire a te lelkednek szüksége van, szánd rá az időt. Ha az oltári szentség elé is oda tudod tenni, az még jobb, még erősebb. Szóval, hogy így arra biztatnának benneteket, hogy engedjétek meg Istennek, hogy kiengesztelődött szívűvé tegyen benned. És hogy nekünk ez egy ilyen nagy ajándék, hogy itt van egy lelkiségi alapítónk, Szent Ferenc, aki ezt ilyen mesterfokon művelte, hogy megengedte Istennek, hogy őt kiengesztelődött szívűvé tegye. Olyan mesterfokon művelte, hogy még ma is. Több száz évvel később, még ma is az ő kiengesztelődött szívűsége mentén tudnak egymással békülni. Emberek, családok, országok, közösségek. És hát ki mások legyenek kiengesztelődött szívűek, hanem elsősorban a ferencesek. És hát te kint vagytok a világban, nagyon szomjas a világ erre, hogy kiengesztelődött szívvel látó emberek legyenek benne. Mert lehetünk problémák körül forgó, savanyú, sorolhatnánk reggeltől estig, mennyi probléma van ma a világban. De hogy én azt gondolom, hogy azért, hogy probléma mindig volt. A világban meg még lesz is. És azt gondolom, hogy az nagyon nem mindegy, hogy milyen tekintettel nézel. Az Isten képére teremtett ember gyönyörűségét látod-e először, és akkor utána esetleg látod azt, hogy na, mit kell javítani, vagy mit kell segíteni, vagy pedig az ő sarát, az ő csúnyasságát, az ő ijesztőségét látod először, és akkor oda sem mersz menni hozzá. Szóval, hogy ez nagyon nem mindegy. És hogyha sok ilyen kiengesztelődött szívű szemű ember járkál a világban, akkor jobb lesz tőle a világunk. Én nagyon egyszerű példát mondok, még ugye én ezekkel a fiatalokkal dolgozom, akik, tehát ilyen elképesztő hiányos helyzetekből jönnek, hogy mit tudom én, középiskolás srác most éppen kivágta otthonról az apja, úgyhogy gyakorlatilag őnek el kell magát tartani önállóan, miközben végzi a középiskolát, és már most 19 éves, egy középiskolát már elszalasztottunk, mert nem bírta az, hogy elment diákmunkára, de aztán nem bírt bejárni az iskolába, aztán annyi hiányzása lett, mert elfárszó, szóval, hogy azért valaki 4-ig ott van az iskolában, utána elmegy még 10-ig dolgozni valahova, és utána még másnapra fel kéne kelni, és be kéne menni, szóval, hogy az nem annyira egyszerű. De hogy ilyen és még ennél elképesztőbb helyzetekből is jönnek ezek a fiatalok, és akkor amikor így elkezdtünk együtt dolgozni, akkor már onnantól kezdve minden alkalmat egy ilyen hálakörrel kezdünk. Mert hogy ezt be kell gyakorolnunk, mindegyikünknek minden napjában sokkal több jó és ajándék van, mint amennyi nyavaja meg rossz történés. Sokkal több van. De mi emberek a bűntől sebzettségünk meg a törékenységünk mentén hajlamosak vagyunk arra, hogy mondjuk történik velem valami a mai napon, mondjuk valaki ellopja a pénztárcámat, teszem azt. És akkor van egy ilyen záró kör a végén, és akkor a gyerek azt mondja, hogy ú, de szarnapom volt, bocsánat. Hát ebben aztán semmi jó nem történt. És akkor miért? Mert az az egy szörnyűség, vagy számára szörnyűség, az oda bevonzotta a tekintetét, és akkor elkezdi az egész napot ezen a szűrőn keresztül nézni. És akkor mik fog történni? Elégedetlenül, frusztráltan, esetleg átkozódva, vagy nem tudom mi, hogy fog lefeküdni, és akkor végig viszi a haragját az éjszakájába is, ami mindenképpen az ő lelki egészségét károsítja, időnként aztán, ha sokáig ezt csinálja, akkor fizikait is fogja. És akkor most is egyszer-kétszer előfordul, és akkor most már szoktam nekik mondani, hogy oké, akkor álljunk meg. Most megint mi történt? Történt valami, ami nagyon kellemetlenül, nagyon nehezen érintett téged, elhiszem, ez nagyon gáz, valóban. Nem tudom, valamit ezzel csinálni kell, de most akkor nézzük meg, hogy azon túl mennyi ajándék volt a napodban. Hogy volt erőd, hogy fel tudtál kelni, hogy el tudtad végezni a munkádat, hogy be tudtál menni az iskolába, hogy találkozhattál a barátaiddal, hogy volt egy jó foci meccsed. És akkor nézzük meg, ezért adjunk hálát, és akkor az egy egészen más útvonal, és akkor utána nézzük meg, hogy na most akkor ezt a hiányt, ezt hogy lehet orvosolni. De ehhez kell, hogy kiengesztelődött szívűek legyünk.
Nem ezt váltad, nem így mondtad, mást ígért a szív és mást a szám. Megint tél van, megint fázol, pedig azt mondták, hogy jön már a nyár. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél, homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnéd. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás, oda menni. Esélyt adni, elengedni minden tartozást. Hogyan tudnál tovább lépni, amiben hittél, az már nem a tiéd. Hogy lehetne bekötözni azt a sebet, ami szíveden ég. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél, homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnéd. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás, oda menni. Esélyt adni, elengedni minden tartozást. Thank you.
Kedves hallgatóink, Szibig Marianna Ágnes Ferences nővért, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagját hallották.
Örömöm forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden. Te vagy a szent, a győztes Úr, Emmanuel. A jelenléted forrás, ha veled vagyok, nem kell már más, tested és a véred táplál, élő. Szent, a győztes Úr, Emmanuel. A jelenléted forrás, ha veled vagyok, nem kell már más, tested és a véred táplál, élő. Győztes Úr, Emmanuel. Te vagy a Szent, a győztes Úr, Emmanuel.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra